Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Törökországba fogunk kirándulni az elkövetkezendő egy órában. Megnézzük majd, hogy Kusadasi környéke mit nyújt a turistáknak. Elmegyünk majd a Török Rivierára. Antalyát felfedezzük, az Ultra All Inclusive szállodákat is, és azt is megnézzük, hogy januárban, februárban mit lehet csinálni Törökországban. Mindezt annak apropóján, hogy szeretne Törökország a világ első három országába bekerülni a turista számot illetően. Jelenleg Franciaország vezet, 105 milliónál is több turista látogat el ide egy évben, de óriásit fejlődött Törökország egyébként. A második helyen Spanyolország, harmadik Olaszország, negyedik Törökország, ötödik az Egyesült Államok, ez a sorrend. Törökország után még bőven vannak olyanok, amelyek 50 millió turistával büszkélkedhetnek olyan országok, de összességében, ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor nagyon komolyan növekedett az idegenforgalom, és Franciaországban még a 60-70 millió turista is soknak számított mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, aztán felment 70-re, 80-ra, 100 millió volt az olimpia idején, az olimpiát követően 105 millióra emelkedett, tehát már a 100 milliós számot is átléptük Franciaország esetében, végigvezetett Franciaország. Az Egyesült Államok, Spanyolország, Olaszország folyamatosan nagy küzdelemben volt, és 50 millió volt az Olaszországban látogató vendégek száma, és a Spanyolországban látogató vendégek száma is, 45-48 körül az Egyesült Államokban látogatók száma, aztán már felment 60-70 millió fölé bőven a Spanyolországban és az Olaszországban látogatók száma is, és az Egyesült Államokban látogatók száma is emelkedett, de nem ilyen gyorsasággal. Úgyhogy most, jelen pillanatban Spanyolországban, Olaszországban és legfőképpen Franciaországban látogatnak el a legtöbben a világba, de már Törökországban is 60 millióan évente. És ez azt jelenti, hogy ugye 50 millió volt 2024-ben, tavaly 20%-kal, 10 millióval egy magyarországnyi népességgel, sőt, hát még kicsivel többel is növelte a turisták forgalmát, turistaforgalmát Törökország. Azt is látjuk, hogy az Európai Unió átlagos növekedéséhez képest Magyarország is egyébként jobban növekszik, tehát a Budapestre látogatók száma is jóval meghaladja a különböző konkurens nagyvárosok százalékos számítású növekedését. De Törökországban mi történt? Hát az történt, hogy az orosz turisták már nem az Európai Unió városaiba látogatnak el, hanem főleg Törökországba, oda mennek nyaralni, és Barcelona, Velence, a Baleári-szigetek, vagy sorolhatnám tovább helyett, elmennek Törökországba, Tájföldre, esetleg dél-kelet-ázsiai úti célokra még, de Törökországban nagyon sokan. Mert hogy az relatíve közel van, egyszerű oda repülni, nincsenek különböző tiltások, és jó a szolgáltatás a szállodákban. Ugyanakkor van még jó néhány olyan ország, ahol növekedett a turisták száma, vendégek száma. Általánosságban azt mondhatjuk, 2025 nem volt rossz év, de Magyarország esetében például Budapest vagy Törökország világviszonylatban különösen jó számokat tudott hozni. A törökországi idegenforgalomhoz azért mindenképpen hozzájárult az is, hogy amellett, hogy persze oda mennek az orosz vendégek, de nagyon sokat fejlődtek például a környezetvédelem terén, és ez már komoly választási szempont mondjuk az Egyesült Államokból érkező vagy a Nyugat-Európából érkező vendégeknél. Ők odafigyelnek arra, hogy vajon környezettudatos-e az a szálloda, fenntarthatósági követelményeknek megfelel-e. 21 ezer török szállodából 16 ezer már megfelel, már szerzett olyan papírt, olyan minősítést, ami alapján megállapíthatjuk, hogy megfelel ezeknek a normáknak. De egyébként is az új építésű török szállodák magas színvonalúak, bár az épített törökséget tekintve én azt gondolom, hogy azért világviszonylatban is az olaszországi szállodák mellett Budapest is sokat letett az asztalra, tehát ha megnézzük, hogy mondjuk az egykori balettintézetből milyen szálloda lett, ha megnézzük, hogy az egykori biztosítóépületekből lett a New York biztosítóépületéből, vagy éppenséggel a Láncida szemben lévő egykori biztosítóépületből lett csodaszállodák, azok mit tudnak, akkor azért tényleg gyönyörű épületeket tudunk varázsolni. Ha megnézzük, hogy a BEM téren milyen épületből milyen szálláshely lett, akkor kétségtelen, hogy azért ezek rendkívül szépek. Hát ez versenyelőny, meg az is, hogy nagyon sok szép gyógyfürdő épületünk van, a Széchenyi fürdőtől kezdve sorolhatnám tovább, hogy meg régi török fürdő épületünk. Nos, a törökök mit tudnak? Hát a törökök meg azt tudják, hogy olyan ultra-all inclusive szálláshelyeket építenek, amelyek modernek, tematikusak, ez nagy divat lett a 2000-es években, és még mindig vannak olyan szállodák, ahogy egymást érik a csúszdaparkok, és közben a Topkapi palotát formázza meg maga a szálloda. Tehát rengeteg a Delfin Palace, Dolphin Palace például, Delfinek a szobrát csinálták meg aranyszínűre, és csúszdaparkkal szórakoztatják a nagy érdeműt, amikor jó idő van. Ilyenkor meg a golf szerelmeseit, meg a konferenciázókat fogadják, és akkor ez is rendkívül jól működik náluk. Tehát azt látjuk, hogy a törökök tényleg sokat tesznek azért, hogy minél jobban növekedjenek az idegenforgalmi bevételek, és ez igencsak sikerült nekik. Van még néhány nagy attrakció, ilyen például Isztambul, az isztambuli éjszakai élet, az isztambuli Topkapi látogatás, vagy az Hagia Szófia látogatása, a kék mecset meglátogatása, tehát a kulturális turizmus. Kappadókiában a hőlégbalonozás, meg a kappadókiai börtönszállások, meg a barlanglakásoknak a megnézése, megtekintése, vagy éppenséggel kipróbálása, tehát ez is nagy durranás. De a 80%-át az idegenforgalmi bevételeknek a török rivierának nevezett terület, Alanya, Antalya, és sorolhatnám tovább, ugye Lara, Aksu, ezek hozzák. És itt vannak leginkább turisták, és aztán innen megkirándulgatnak mondjuk Pamukkaléba, vagy megnéznek más fontos látványos helyet. Persze, vannak azért turisták Ankarában is, hiszen most már világörökség része lett például Ankarának egy negyede, de nem lehet összehasonlítani számarányában az ide látogatókat mondjuk a török riviera turista számával. És hát össze lehet, csak akkor az jön ki, hogy 80%-uk a török rivierát választja. Jó magam egyébként nagyon sokszor voltam Törökországban. Klasszikusan a magyar turisták egy időbe Isztambulba bevásárolni is jártak, még emlékszem, hogy mindenki csodálkozott, hogy én nem akartam venni bőrkabátot. Én csak azért mentem kedves barátommal, még azt hiszem, hogy talán középiskolába jártunk, igen, negyedikesek voltunk, vagy elsős egyetemi időszakban volt, nem tudom, de nagyjából olyan 18 évesek voltunk, tényleg éppen, hogy nagykorúak, hát elég engedett el minket anyukám, és meg akartuk nézni Isztambult. Hát arra vágytunk, hogy végre itt most már a rendszerváltás éve, vagy azt követően talán egy év telt el, és szerettük volna megnézni Törökországot. És mindent meg is néztünk, és elhatároztuk, hogy eljutunk Ázsiába is. És ott átmentünk gyalog a hídon, hihetetlen volt, hogy a Boszporuszon átmentünk, és a másik oldalon pedig fürödni akartuk a tengerbe, hogy elmondhassuk azt, hogy Ázsiában fürödtünk. Hát ott senki nem fürdik, mert óriási kikötő az egész, meg hadihajók vannak, tehát tényleg egy ilyen forgalom van, de addig-addig sétáltunk, amíg láttuk, hogy helyi gyerekek mégiscsak fürdenek ott. Volt egy ilyen kis telepszintű lakó negyed nem messze, és akkor a gyerekek valóban lejártak oda fürdeni, mert hát meleg volt, és láttuk azt, hogy ők beleugrálnak, és nem olyan vészes, mondjuk olyan 2,5-3 méter, hát gondoltuk, hát mi is bele tudunk ugrani, és így is történt, levetkőztünk fürdőgatyára, és beleugrottunk, kint hagytuk a cuccot, gondoltuk, hogy csak nem viszik el. És akkor mi is élveztük azt, hogy ott vagyunk, és Ázsiában fürdünk, csak egy dologra nem figyeltünk, hogy hát ki is kell jönni. És akkor láttuk, hogy a többiek úgy jönnek ki, hogy elérnek egy falban, egy meredek fal volt, és hogy a meredek rakpartnál elérnek egy ilyen kis vasat, és akkor a vason felhúzózkodnak, és akkor úgy tovább kapaszkodnak. Hát életem tornamutatványa volt, mire mi is megcsináltuk azt, hogy elérjük a vasat, és akkor valahogy felhúzózkodjunk, de ki tudtunk szerencsére mászni, úgyhogy egymást segítve így vagy úgy, de mi is kijutottunk. De azért utána háromszor is meggondoltam, míg észtékű beleugrottam valahová, ahol fürdenek már, mert mindig megnéztem, hogy hogy fog kimenni. És azt követően visszamentünk a központi részre, elmentünk a Topkapi palotába, és nagy volt a sor már akkor is a palota egy részénél, ahol volt régebben a hárem állítólag, hát mondtam, hogy azt meg a kincses kamarát alaposan nézzük meg, és olyan alaposan megnéztük, hogy mire odaértünk az autóbuszhoz, körülbelül egy órát késtünk. Áldja meg az Úristen most tényleg így 35 év után valamennyi kedves utastársamat, hogy megvártak minket, és nem hagytak ott Törökországba. Hát persze joggal, teljes joggal szittak minket, de én úgy voltam vele, meg a barátom is úgy volt vele, hogy igaz, hogy nagyon-nagyon sokat késtünk, viszont mindent megnéztünk, és hát azt gondoltuk, hogy hát ki tudja, hogy lesz-e még esélyünk arra, hogy valaha az életbe eljussunk ide. Hát akkor még nem tudtam, hogy ugye egyébként azóta 178 országban megfordulok, és Törökországot is alaposan fel tudom fedezni, hát akkor olybá tűnt, hogy majd valami lesz, de akkor riporteriskolában akkor kezdtem el csak járni, még nem volt Hello Világ című műsor sem. Egy törökországi út az nagy duranásnak számított. És állítólag miattunk, úgy értünk oda a török-bolgár határa, mert busszal mentünk persze, ilyen non-stop autóbuszozás volt, hogy nagyon sokat kellett várni. És az alatt a 3 órás várakozás alatt azt gondolom, hogy nagyon sokat csuklott az én édesanyám, mindenki a nyakunkba varta, hogy azért kell ennyit várni, meg azért lesz nagy botrány, meg úristen, mi lesz a vámon, mert hogy mi késtünk. Hát ez tény és való, de mi nem vettünk semmit, és nem is izgultunk emiatt, hogy késünk, mert ugye egyébként elvoltunk, meg volt azért innivaló, ennivaló, vittünk magunkkal, meg a buszon is volt valamennyi, és hát a többiek azért izgultak, mert hogy persze pont akkor cserélnek a vámnál, és akkor mi lesz, hogyha a bolgár vámos majd, akkor szigorúan megnézi, hogy hány bőrkabát, meg hány dorgó van ott a csomagban. És hát nem nézte meg szerencsére olyan túlságosan szigorúan, úgyhogy mindenki fellélegzett, és nekünk is megbocsátottak. Aztán mentünk tovább, és minden határszakaszon még ilyen órás várakozások voltak, de valahogy tényleg irdatlan sok idő után visszaérkeztünk autóbusszal Budapestre. Ez volt az első törökországi utazásom, de hát a buszos élmények közül nem ez volt a legdurvább. Hát akkor voltak azért ilyen óriás buszos utak. De emlékszem, hogy Velencében non-stop túra, hát az egy természetes dolog volt, de Szaluba is non-stop mentünk autóbusszal, az már keményebb volt, és egyszer marokkói buszos túrán is voltam, Agadirig, úgyhogy átmentünk ugye Gibraltárnál, tehát hihetetlen volt. Hát nem is tudom, hogy ma egyáltalán megmerné-e csinálni bármilyen buszos cég azt, amit akkor megmert csinálni. Nem is, azt hiszem, hogy talán nem is magyar üzemeltetésű volt, de hát ugye az a hőskor volt, akkor még ezek a buszos utak nagyon mentek, és nem is voltak olyan szigorúak az előírások, és bárhány éves lehetett az autóbuszod. Emlékszem, hogy a törökországi következő utazás az volt, hogy akkor már a Hello Világot csináltuk, én szerkesztő voltam, Vinkó József pedig producer, és Sára Balázs volt az operatőröm, Sára Sándor fia, és nagyon ügyes gyerek, ennyit tudtam róla, de nagyon jó barátok lettünk utána, tényleg jóba lettünk, hát aztán utána ugye nagy karrier futott be, de nagyon jó operatőr volt egyébként, és emlékszem, hogy mindent felvettünk, kimentünk Törökországba, és egy héten keresztül, amíg mások élvezték az úszómedence hűs vizét, meg a tengernek az áldásos dolgait, hát mi forgattunk egy kicsit a tengernél, de mindent meg akartunk nézni, és hát leforgattunk szinte mindent. Jártunk az Efeszoszi Artemis szenténél, jártunk Kusadasi környékén, csináltunk interjúkat a helyiekkel, turistákkal, megkóstoltuk a legérdekesebb dolgokat, és persze arról is csináltunk egy összeállítást. Tehát tényleg megállás nélkül a bérautóval mindenhol mentünk, és emlékszem, hogy akkor pont nem nagyon volt már lehetőség arra, hogy én kapjak pénzt, vagy napi díjat, vagy bármit, és majd kitaláltuk azt, hogy volt bankkártyám, és azt használjuk. És akkor azt hiszem talán még a Várszegi Gábornak a bankja elsőként bocsátott ki Visa kártyát, még óriási dolog volt a bankkártya, hát senkinek nem volt bankkártyája, és akkor nekem, mert hogy már ugye hát tévés szerkesztő vagyok, te jó ég, nem tudom, 20 évesen, lett egy ilyen kártyám, az első között volt nekem Visa kártyám, vagy egyáltalán bankkártyám itt Magyarországon, és fogalmam nem volt arról, hogy létezik olyan, hogy PIN kód, és hogy az ATM-ből hogy lehet kivenni bármit is. Tehát fogalmam nem volt, hogy ilyen egyáltalán létezik. Azt tudtam, hogy van egy kártyám, és akkor ha a kártyám van pénz, akkor azt máshol ki tudom venni. Hát ez csodálatos dolog, és tudtam is, hogy van rajta pár száz dollár, mert hogy amikor én ezt megcsináltam, akkor mindjárt el is helyeztem a dolláromat, és hát végre örültem, hogy nem úgy kell vinni, mint mondjuk 8 évvel vagy 5 évvel ezelőtt, és ahhoz képest, és a zoknimba rejtve, vagy bárhogy, hát én egyébként ilyet nem csináltam, mert eleve nem szeretem, tehát vámot tekintve rendkívül jogkövető vagyok, és mindig odafigyelek arra, hogy mit szabad, mit nem, de hát amikor anyukámmal utaztunk, akkor még azért volt ilyen, hogy meg kellett venni az üzemanyagot bizony. És érdekes az, hogy bementünk egy bankba, és hát mondtam, hogy sajnos nem tudom, hogy mi a PIN kód, mert akkor mondták, hogy ilyen PIN kódot kerestek, mondta, hogy fogalmam nincsen, de van útlevelem, meg van egy kártya. És akkor lehúzták a kártyát, és tudtak róla pénzt adni. Úgyhogy abból a pénzből béreltünk is autót, és bejártuk Kusadasi környékét, meg megnéztük az új csodákat. Közel-távol nem volt a 90-es években, azt hiszem 91-ben vagy 92-ben volt ez, ott olyan szállodaipar, mint ami mostanában jellemzi Alanya meg Antalya környékét, de attól még gyönyörű volt a tenger, és élveztem azt, hogy a kulturális emlékek sokasága villanyoz fel, mert mindig is szerettem a történelmet, hát akkor is történelmet, magyar tanultam éppen az ELTE-n. Emlékszem, hogy volt egy magyar csoport, és pihentek. De úgy Isten igazából pihentek, és jóval kevesebb kirándulásra jöttek el, mint amennyire mi elmentünk, és nem értettem, hogy itt vannak Törökországban, és miért vannak ott a szállodában. És nem nagyon értettem, és ott volt akkor a Bánó András nevű filmes is, és ő mondta, hogy ő egyébként nagyon jó volt a vízilabdában, tényleg, és élvezte azt, hogy csodálatosan jó kis szálloda van, és akkor ott van vízilabdázásra is lehetőség, mert gyönyörű a tengerpart. És én nem értettem, hogy hát ez nagyon szép dolog, de hogy miért nem nézi meg a sok-sok érdekes kulturális látnivalót, és aztán megtanultam, hogy hát azért, mert pihenni akarta. De tényleg azt akarta, hogy ott a szállodában egy kicsit sportoljon, ott a szállodában legyen egy kis közösségi élménye, ott a szállodánál pihengessen a tengerparton, és mondjuk elmenjen az egy hét alatt két vagy három programra. És hát más nem vágyik arra, mint amire én tényleg 20 évesen egy fiatal operatőr sráccal, a Balázssal, hogy mindent megnézzünk, és akkor nem tudom, reggel elindultunk, 7-kor reggeliztünk, 8-kor már úton voltunk, és minden létező műemléket megnéztünk, minden létező fontos településre, amit csak ott a környéken volt, megpróbáltunk elmenni. Tehát tényleg, mint a mérgezett egér, annyit mentünk, vezettünk, hát a Pamukkaléba elmentünk kocsival, és akkor ott mindent forgattunk, mindent felvettünk. Nagyon jó filmet csináltunk végül is, és azt hiszem, talán több epizód is kijött belőle, tehát valóban úgy érkeztem haza, hogy iszonyatosan elfáradtam, miután megérkeztünk Budapestre. Tehát nekem tényleg nem volt ez pihenés. De hát végül is dolgozni mentem, fogalmazhatunk úgy, és akkor megtanultam azt, hogy ha pihenni megyek, akkor máshogy kell összerakni így a napi rendemet, meg az életemet, mint amikor dolgozni megyek. Az, hogy én oda megyek, és akkor csinálok filmet, és mindent megnézek, az nem azt jelenti, hogy én utána kipihenten csinálok majd megint valami más munkát itthon. Úgyhogy ez is érdekes volt. Aztán utána voltam még Isztambulban több alkalommal repülővel is. Sokszor mentem úgy, hogy Isztambulban szálltam át, és volt 9 óra, kimentem a városba, ittam egy jó kis törökös kávét, vagy ettem egy kebabot, aztán utána visszamentem, mert még mindig jobb volt, mint unatkozni a repülőtéren. Sokszor voltam a török rivierán. Amikor a Topkapi szerályt mintázó szálloda megnyílt Lara meg Aksu környékén, akkor még nem is nagyon volt másik szálloda, utána nyílt a Krem Palace, és aztán jöttek a többiek, a White House, a Dolphin Palace, és sorolhatnám tovább, a Concord, jöttek a tematikus szállodák, ezek az ultra-all-inclusive szállodacsodák, és tetszett az embereknek. De nagyon sok helyen, mondom, még kukoricás volt, és amikor visszamentem pár év múlva, akkor már egysávos út, és utána nem sokára már kétszer kétsávos autóúton lehetett közlekedni ott, ahol korábban még mindenfélét termesztettek, főleg kukoricát. Óriásit fejlődött, rengeteget befektettek a szállodások. Egyébként csak a Covid idején volt óriási gond, tehát akkor nem volt tiszta, hogy akkor most honnan szereznek majd pénzt, hogy áthidalják azt az időszakot, amíg nem lehetett ott utazgatni a Covid előírásai miatt. De nagyon-nagyon sok pénzt befektettek törökök is egyébként, tehát török tulajdonú jó pár szálloda, franciák is, németek is, nagyon sok országbeliek itt a török Riviera szálláshelyeire, és felfedezték azt, hogyha nagyon jó minőségű szolgáltatást nyújtanak, szórakoztatják a vendégeket, tematikus hoteleket építenek, nem egy vagy két medencét tesznek oda, hanem 12 medencét tesznek oda. Nem egy gyerekmedence van, hanem 6 gyerekmedence van. 2 csúszdás medence, egy pici, egy nagyobb, egy még nagyobb. Hát ott láttam először Törökországban, hogy végre olyan medencét csinálnak, ami ideális az embereknek. Tehát megnézték azt, hogy hát vagy előtte ilyen kis medencét csináltak, ilyen gyerekeknek való, nekem mondjuk a térdem ígér, vagy akkor felnőtteknek, és akkor nekem a nyakam ígért, meg lehetett úszni, de hát mondjuk egy 170 centis ember már nem érezte magát komfortosan, tehát neki vagy úsznia kellett, vagy valamit csinálni, vagy mozogni. És akkor rájöttek arra, hogy nem, körülbelül, nem tudom, 130-140 centi az, ami, vagy 120 centi az a víz, ami jó, és akkor az jó még a közepes gyerekeknek is, az alacsonyabb termetű felnőtteknek is, a magasabb termetű felnőtteknek is jó, mert azért felér ugye a hasuk fölé, tehát meg hogy nem kell, hogy a medence az 20-21 fokos legyen, hanem az kell, hogy mondjuk 27 fokos legyen, tehát tényleg az is szinte kellemesen meleg legyen. És ha melegebb a medence, mint a tenger, akkor az emberek ott maradnak a szállodánál, ott fogyasztják a koktélokat, ott érzik jól magukat, és ahhoz a szállodához fognak ragaszkodni, és ezért hajlandóak kifizetni magasabb összeget is. Meg hogy ki kell hozni a koktélokat, fel kell venni ott a rendelést, még akkor is, ha egyébként elmehetne az illető, mert mindig van valami az ultra-all inclusive szállodában. Tehát nagyon sok olyan dolog volt a mediterrán és az égei-tengeri, a földközi-tengeri, ugye a fekete-tengeri idegenforgalomban, ami Törökországban kristályosodott ki, hogy hogy is kéne csinálni. Aztán utána már lett olyan, ugye a napospart környékén lett olyan még messzebbre is, de nagyon sok jó dolgot hoztak a törökök, és nagyon sok turistabarát szolgáltatást kezdtek el nyújtani. És hát természetes volt az, hogy a bazárokba járunk, és ott alkudozunk, és vesszük a ruhaneműt, de utána már a Kínával nem tudott Törökország konkurálni. Hát hiába volt olcsó az előállítása ezeknek a termékeknek, de nem volt annyira olcsó. Hiába volt modern, meg modernitásra törekvő, de nem volt annyira modern, mint Kína. Tehát egyébként Kína megette reggelire a törökországi ruhaipart, meg a műanyagipart is, vagy mindent. De azzal együtt is hát természetesen még mindig vannak bőrkabátboltok, még mindig vannak nagy bazárok, még mindig ennek a hangulata egyedi és érdekes, de mondjuk nem lehet összehasonlítani a 90-es évek hangulatával, amikor tényleg tömegek jártak ide vásárolni, és hát legendás volt az itteni bőráruknak a minősége, meg az, hogy mennyibe került, és hogy nagyon sokan jöttek ide venni. Hát ma már az internet korában tudjuk jól, hogy honnan, meg milyen platformokról, meg miket rendelünk. Hát most már ugye nem megyünk azért Törökországba, hogy telepakoljuk a két bőröndött rogyásig. De megyünk azért, mert finomakat eszünk, finomakat iszunk az ultra-all inclusive szállodákban, és a téli időszakban is, január, február, márciusban vannak konferenciák, golfturizmus, rengeteg golfpályát építettek, rengeteg szórakoztatási lehetőség van, vagy szórakozási lehetőség van, tehát központokat, bevásárlóközpontokat is csináltak, ahol ugyan már nem feltétlenül annyi a török áruk aránya, mint korábban, de attól még érdekes és színvonalasak mindezek. Az infrastruktúra viszonylag jó, a hétköznapi élet nem túlságosan drága, a turisták átverése nem nagyobb, mint jó néhány konkurens országban, úgyhogy emiatt aztán sokan érkeztek ide Törökországba. Van jó néhány olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy hát ez maga a csúcs. Meg ami nagyon fontos, hogy itt a klasszikusan török rivierának nevezett területen rendkívül magas a napos órák száma. Tehát jó eséllyel napfényben pihengethetünk, sütkérezhetünk, miközben üldögélünk a medence partján, mert sokan a tengerre ritkán mennek le. Hát kevés olyan tengerparti szakasz volt a világon, mint amit láttam néhány török rivierás területen, hogy mindenki a szállodában volt, ott koktélozgatott, ott élvezte a medencét, és mondjuk alig-alig mentek le a tengerhez. Hát Olaszországban hát mindenki a tengerparton van, és a szállodánál maximum, amikor este 7-kor felvonulunk a tengerről, akkor néhányan megfürdenek. De Törökországban ez nem így működött, a szállodaipar virágzott, virágzik, és ez meg is mutatkozott a számokban, hiszen mondom, most már 2025-ben tavaly mintegy 60 millióan volt a Törökországban, úgyhogy virágzik a török turizmus is, bár eddig is rendkívül népszerű és izgalmas turisztikai célpont volt Törökország, de óriási rekordot döntött, hogyha azt nézzük, hogy mely országok zártak nagyon jó évet, hol volt nagyon komoly az idegenforgalom, akkor csináltunk egy abszolút értelemben vett rangsort, hogy hova ment a világon a legtöbb turista, akkor láthatjuk azt, hogy itt van az élmezőnyben Franciaország, Olaszország, Törökország és Spanyolország, Tehát Törökország azért ritkán jutott be az első ötbe, és most az Egyesült Államokat is még ugye ide kell sorolnunk, tehát Törökország óriásit ugrott. A franciák mindig is vezették a listát, most is 100 millió fölötti vendégszámmal büszkélkedhetnek, de Franciaország, Olaszország, Spanyolország mellett, mondom most már nem csak az Egyesült Államokat kell, mint turisztikai célpont figyelembe venni, hanem a törököket is bizony, mert Törökországban is rengeteg turista utazik a mostani időszakban. Tehát a látogatók száma 60 milliót is elérte, ugye Franciaországban 105-108 millió turista látogat el egy évben. De vajon, ugye tudjuk, hogy Franciaországban rengeteg a látnivaló, érdekes úticél, tengerpart, Riviera, Olaszországot, hát nem is kell bemutatni, hiszen Bibionétől Riminin át Viareggioig, meg persze Szicíliáig, a déli területekig, Bari környékéig a magyar turisták is nagyon jól ismerik az olaszországi városok, a tengerparti szakaszok előnyeit, érdekességeit, látványosságait, meg a kellemes időjárás is persze fontos. És tudjuk jól, hogy Spanyolországban is a Baleári-szigetektől kezdve egészen a Malaga-Marbella vonalig rengeteg olyan hely van, amit imádnak a vendégek. De Törökország mitől lett ugrásszerűen a legjobbak között most 2025-öt illetően? Nos, már 2024-ben mintegy 10%-os növekedést értek el az előző év azonos időszakához képest, ami azért is fontos, mert hát eleve a kiindulási pont sem volt alacsony, tehát 49-50 millió turistával végeztek, és most újabb 10%-ot tettek rá már az első fél évben, tehát összességében mint egy 20%-os növekedéssel 60 milliósra nőtt a látogatók száma. Ez óriási dolog. Tehát lényegében egy magyarországnyi látogató számot kapott pluszban Törökország. A titka pedig az, hogy oda mennek az orosz turisták, hiszen az Európai Unió területéről kiszorultak, értelemszerűen nagyobb túrákra kevésbé akarnak elmenni, és maradt Tájföld, rengetegen mennek ide, és Törökország, mint a fő terület, és lényegében az Oroszországból érkező turistákat Törökországban, meg Tájföldön, és kismértékben a Maldív-szigeteken látjuk, és hát óriási számbeli növekedést hozott ez a törököknek, de több más területről is utaznak azért bőven Törökországba, tehát német-francia turisták is mennek Magyarországról is, Törökország fontos célpont. Minden esetre a bevételek tényleg 50 milliárd dollár fölöttiek bőven, úgyhogy nagyon komolyan erősödött a törökországi turizmus. Hova mennek? Hát Isztambul az elképesztő kékmecsettel, az Hagia Szófiával, a régi emlékeivel, Topkapi szerállyal fontos kulturális központ, és sokan mennek a buli hangulat miatt is. Antalya, a török Riviera, az ultra-all-inclusive szállodák világa elvarázsolja a látogatókat. Nagyon szép strandok vannak itt, homokos strandok, bár hozzáteszem azért nem olyan a homok, mint a Maldív-szigeteken, vagy akár Szardínia egyes területein, tehát homokos ugyan, sok helyen vannak kavicsos szakaszok is, de főleg homok, ugyanakkor hát nem ilyen fehér homokos, pálmafák sem hajolnak a víz fölé. De az ultra-all-inclusive szállodák viszont minden igényt kielégítenek, hiszen medencék sokasága, csúszdaparkok várják a látogatókat, eleve relatíve újépítésű hotelekről van szó, hiszen a 2000-es években kezdték ezeket építgetni, tehát nem ilyen régiek, mint amikkel Olaszországban találkoztunk, hogy elmegyünk Bibione környékére, és nagyon sok 60-as, 70-es években épült ház van, amit szállodaként üzemeltetnek, és hát persze renoválták, megcsinálták, de mégiscsak a lift is olyan, minden régi. Hát itt Törökországban a török, német, francia befektetők, meg hát sok más is rengeteg pénzt adott arra, hogy itt csodapaloták épüljenek. Megcsinálták a Topkapi palotát szálloda formájában, a Fehérházat, a Titanicot, de még egy Concorde repülőgépet formázó szállodában is laktam egykor. Ugye 5 könyvet írtam a világ legszebb, legérdekesebb szállodáiról, és hát a törökországiak közül is jó pár helyet kapott. De van olyan szálloda, ugye, ami a Kremlt mintázza, a Kreml Palace, egyébként a Topkapival egy üzemeltetője van, úgyhogy át is lehet egyikből a másikba járni, és arany színű díszítés van mindenhol, eleve ez a túlaranyozott díszítés jellemzi a recepció környékét is, van persze a Vasily Brezsendi Székesegyháznak egy kis mása is errefelé, és hát tényleg egy nagyon érdekes tematikus szálloda sor van itt Lara és Axu környékén a török Rivieren. De megépítettek egy nagyon-nagyon hosszú medencés szállodát, és az Element Eve Hotel a saját időszakában forradalmi volt, mert hogy Ádám és Éva mítoszát, bibliai jeleneteit jelenítették meg, és négyzet alakú almák lógtak az almafáról, lehetett a fényviszonyokat szabályozni a szállodai szobában, hát akkor még ez nagy durranás volt, most már részben kisment a divatból, részben meg van, ahol alap. Úgyhogy tényleg a Török Rivierának a szállodái azok nagyon-nagyon sokat fejlődtek, és modern jó szállodákat építettek. Az Ultra All Inclusive-nak hívott szolgáltatás pedig valami olyasmit jelent, hogy ugye előtte is voltak All Inclusive szállodák megszorításokkal. Tehát All Inclusive, de csak bizonyos idősávokban ehhez korlátlanul, de csak bizonyos termékekből, csak a hazai termékekből. Egyiptomban is All Inclusive szállodák sokaságával várják a vendégeket, de sokszor ugye a higiéniai viszonyok miatt a fáraó átka eléri a turistákat, tehát 10 turistából 9-nek azért nem lesz gondja, hogy mit fog csinálni a mosdóban, a WC-n. Tehát az biztos, hogy itt Törökországban viszont bevezették azt, hogy az Ultra All Inclusive azt jelenti, hogy minőségi termékeket is kapsz, és azokból is korlátlan a fogyasztás. Tehát, hogyha éjfélkor vagy hajnali 3 órakor van kedved ahhoz, hogy egyél, akkor is a recepció mellett kapsz ennivalót, ételeket. A minibárt mindig újra töltik. Tehát kiihatod a kólákat belőle akárhányszor, és folyamatosan újra töltik a minibárt, és az is benne van az árba, azért se kell fizetned. Tehát a minibár italkészlete, a bároknak az italkészlete, a koktélok, a reggeli, ebéd, vacsora, a köztes étkezések, nagyon sok étterem, bár, ez tényleg egy igazi olyan all-inclusive érzetet kelt, attól ultra-all-inclusive, hogy mindent kaphatsz, és ugye a relatíve márkás italokból is kapsz, tehát nem csak a helyi termékből, meg a helyi kólából, meg ezekből, hanem a nemzetközi dolgokat is megkapod. Úgyhogy emiatt aztán sokan jöttek ide, mert hogy mindezt olyan áron prezentálták, ami nem hatotta meg azért a turisták egy részét, akik Németországból, Franciaországból jöttek, és aztán az Ultra All Inclusive szállodák népszerűsége felverte az árakat, amikor az orosz turisták nagy számban idejöttek, onnantól kezdve elkezdett emelkedni a törökországi szolgáltatások ára. Még most is olyan, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy busásan megéri, mert olyan szolgáltatásokat kapnak, olyan a medencepark, olyannak a gasztronómiai kínálat itt, hogy megéri, de azért ma már nem filléres dolog, hogy valaki egy Ultra All Inclusive szállodába akar Törökországban lakni. Ezzel együtt azt látjuk, hogy nagyon sokan ezt választják a nyári időszakban, és Lara és Aksu környékén, ahol egykor kukoricás volt, és az autóbérés még úgy történt, hogy a kukorica szélén alkudoztam egy török autókereskedővel, most ma már 2x2 sávos út van, és rendszeres buszjárat, meg bevásárlóközpontok, meg minden hasonló, tehát nagyon nagyot fejlődött a Török Riviera környéke. Nem csak itt Lara Aksu környékén, hanem Antalya, Alanya térségében is. Hát ezek a nagyvárosok, ezek meg óriásira nőttek, mert hogy azok, akik ezekben a szállodákban dolgoznak, sokszor nem feltétlenül ott a környéken laknak, hanem egy kicsit odébb. Úgyhogy nagyon-nagyon sokan látogattak a mostani időszakban ebbe a térségbe. És nem állnak le a szállodák, tehát szeptemberben, októberben van utószezon, októberben még jó idő van, nagyon hosszú ideig van napsütés egyébként, tehát ez is előnye ennek a területnek, és a német nyugdíjasok közül rengetegen azt mondják, hogy októberben jönnek ide nyaralni, pihenni, Oroszországból is még bőven novemberben, decemberben jönnek. Január-februárban pedig golf szezon van, és Bodrum környékére, meg Kusarasi környékére a golf szerelmesei táborokat szerveznek, és jönnek ide, hogy golfozzanak. Hozzáteszem, most azért nincs annyira jó idő mindig. Tehát nekem van olyan barátom, aki azt mondta, hogy oké, akkor befizet egy egyhetes golftúrára, és a 7 napból 5-öt szakadt az eső. Tehát, hogyha nincs is hó, meg hideg, meg lehet persze golfozni, de hát azért nyilván az átlagos, nem profi golfozó, az nem szereti azt, amikor alaposan megállszik a játék közben. Hát nyilván a vérprofik, meg a nagyon kitartóak, meg az igazi golfosok, azok mindig mennek, de nem mindig van annyira jó idő a mostani időszakban, de azért mennek sokan most is, tehát nem üresek ezek a szállodák, nem üresek a szálláshelyek, főleg azért, mert rengeteg olyan turista van az oroszországi területekről, akik azt mondják, hogy igen, akkor ide eljövök. És ami még népszerű, az Kappadókia, bár hozzáteszem, általában Isztambul környékének, a tengerparti szakasz környékének a szállodái telnek meg, az Antalya, Török Riviera környéke telik meg, és akkor innen elmennek Kappadókiába kirándulni a vendégek. De vannak, akik Kappadókiában foglalják a szálláshelyüket is. Voltam Kappadókiában például olyan helyen, ahol a barlang lakásokat alakították ki, először szerzetesi cellák voltak, aztán később börtönként üzemelt, és aztán a börtön lakásaiba pedig most már turisták lakhatnak. Hát persze átalakították, mosdókat szereltek ide fel, dizájnosra megcsinálták, és akkor ilyen börtönszálloda is van lényegében Kappadókiában. Eleve a sziklába faragott különleges régióról beszélünk, gyönyörűek a természeti képződmények, és híresek az itteni hőlégballonos túrák. Napkeltekor, napnyugtákor is felszállhatunk egy hőlégballonra, és akkor onnan nézhetjük egyrészt a többi hőlégballont, másrészt a kappadókiai tájat. Ez jellegzetes dolog itt, és nagyon sokan beneveznek erre. Persze vannak, akik megnézik a régi dolgokat, ugye elvisznek arra a helyre, ahol a Mikulás született, és azt is megnézhetjük, akkor az Anatólia tüze előadást is megtekinthetjük egy amfiteátrumban, Efeszoszba pedig megnézhetjük Artemis egykori szentélyét, hát nem sok maradt belőle, tehát azért én történelmet tanultam az ELTE-n, de mégse éreztem azt a bizsergést, hogy ha ezt kihagyom, akkor úristen. De Pamukkaléban már éreztem, mert az valóban nagyon szép, teraszos, hófehér mészkőképződmény, egy kicsit a mi egerszalókhoz hasonlít, és termálvíz alakította ki. Régen még lehetett fürödni a kis medencékben, és mellette csodálhattuk a hófehér hegyet. Ma már ritkán engedik meg, hogy valaki ott fürödjön, viszont meg lehet csodálni, de mellette van egy Herkules fürdő nevezetű hely, ahol meg központi fürdő van, és ott is a régi romok között lubickolhatunk, tehát azért a fürdésből ott se lesz hiány. Úgyhogy alapvetően Törökországban ez is jó, hogy látnivalók is bőségesen vannak. Bár hozzáteszem, a nyári-téli utazók többsége az vagy golfozik, vagy esetleg elmegy egy-két kirándulásra, élvezi az ultra all-inclusive szállodáknak a gasztronómiáját, és szórakoztatják is a vendégeket. Tehát ezekben a szállodákban az is jó, hogy a nagy török szállodák azok saját amfiteátrumot építenek, saját szórakoztató központot, és az animátorok, meg profi produkciósok, azok gyakorlatilag vacsora utáni időszakban este 8-tól éjfélig szinte folyamatosan szórakoztatják a nagy érdeműt, de nappal is egyébként vannak játékok, sorversenyek, érdekes kihívások, tehát rengeteg programról gondoskodnak, tehát az is jó, hogy professzionális az animátor csapat. Láttam az Operaház fantomját is Törökországban előadva, és végig lehetett élvezni. Tehát komolyan mondom, egy-két ilyen tehetségkutató azt nem hozta azt a szintet, amit itt az amfiteátrumban láttam, és valóban érdekes és látványos előadások sokasága van, bár nem gondolom, hogy minden jogdíjat kifizettek oda, ahova kell, de ki tudja, minden esetre nagyon sok jó előadásnak voltam a tanúja. 8-tól 9-ig, 10-ig vannak ilyen előadások, 10-től diszkó, tánc, szórakoztató programok, de volt már bűvés show is, úgyhogy tényleg rengetegen elférnek ezekben az amfiteátrumokban, és ott élvezhetjük az esti előadást a szállodában. Nappal pedig szintén gondoskodnak az utazók szórakoztatásáról, meg hát sok egyéb fakultatív program van. Törökország tehát a jó szolgáltatásoknak, a jó gasztronómiának, meg annak köszönheti ezeket a jó számokat, hogy az orosz turistákat felvette lényegében, és akik most nem Barcelonába, Velencébe, Spanyolországba, vagy a francia Rivierára mennek, azok most Törökországba mennek, meg Tájföldre, meg persze mondom egy kicsit a Maldív-szigetekre, egy-két délkeltázsi úti cél még van, de hát Törökország az, ami leginkább jellemző. Viszonylag egyszerű a beutazás is, ráadásul a legtöbb országból elegendő egy sima útlevél, 6 hónapig annak ugyan érvényesnek kell lennie, de úgy egyébként nem túl bonyolult Törökországba bejutni, és angolul, németül, jó pár helyen oroszul is beszélnek. Ráadásul van egy újdonság is, miszerint fenntarthatósági tanúsítványokat szereznek a szállodák, már 16 000 szálloda rendelkezik Törökországban fenntarthatósági tanúsítvánnyal, tehát erre is nagyon komolyan odafigyelnek. Egyébként az, hogy Törökország a világ 3. legnépszerűbb úti céljával szeretne válni, és már benne van ugye a legjobbak között, az azt is jelenti, hogy ők komolyan odafigyelnek a fejlesztésekhez is egyébként. Családok is mennek, párok is mennek, a magas minőséget, meg kulturális kikapcsolódásokat kereső utazók is mennek, és valóban vannak komoly eredmények. Egyébként Törökország márványtengeri és mediterrán területeit, ez a török riviera, meg hogyha tágabban értelmezzük, akkor annak a fölfelé, Izmir felé terjedő része termeli a 80%-át a turisztikai bevételeknek, és hát utána jön meg ugye az Égei-tenger környéke 10%-kal, és aztán Anatólia, meg a Fekete-tengeri rész másik 10%-kal. Minden esetre vannak sportversenyek, fesztiválok is. Egyébként, mint említettem, 16 ezer szállodának van ilyen tanúsítványa, Törökországban 21 ezer szálloda van jelenleg. Ráadásul a világörökségi listán is egyre több török terület szerepel. Ankara például már a világörökség része lett, Ankarának jelentős része, és Gordion, egy ókori város szintén felkerült a UNESCO világörökségi listájára. A Kappadókiában egyébként a bizarr úgynevezett tündérkémények fölötti hőlégballonozás élménye vonzza a látogatókat. Nagyon korán a barlangszállodákból, vagy a szállodából már kiviszik a turistákat, és lényegében 1991 óta a Kappadókia egyik ismert turisztikai attrakciója. Akkor tartottak egy nagy nemzetközi hőlégballon parádét, és akkor onnantól kezdve ez népszerű lett. Talán ez, mint hogy a jégszállók is úgy terjedtek el, hogy Lyukasjärviben volt egy művészeti kiállítás, amikor a Torné folyó jegére építettek egy jégkunyhót, és valaki ott megszállt, tetszett neki, és aztán elterjedt. Hát itt is az volt, hogy 90-es évek után divat lett, hogy hőlégballonnal felviszik a vendégeket, turistákat. Először a földön fekszenek ezek a hatalmas zsákok, aztán meleg levegőt áramoltatnak beléjük, kerekednek a kupolák, és elemelkednek a földtől. Nagyon látványos önmagában az, ahogy a még viszonylag sötét területen ugye szinte világítanak ezek a hatalmas hőlégballonok. Meg lehet nézni, ahogy a felkelő nap idején 150 gyönyörű hőlégballon, vagy talán néha még több is így felkúszik az ég felé, felrepül az ég felé, és hát alul pedig ott vannak a gyönyörű sziklaképződmények. 200-300 euróba kerül, tehát nem olcsó egy ilyen repülés, meg vannak mindenféle VIP utak is, úgyhogy az biztos, hogy nem kevés. De lényegében egy átlagos hónapban, ha megnézzük, akkor 3-4 milliárd forintot kerestek ezzel, csak a hőlégballonozással. És ebbe beleszámítottam azt is, hogy valamikor nem tudnak felszállni, mert nagyon nagy a szél, tehát sokszor fúj erős szél a Kappadókiában. És az is érdekes, hogy lényegében 8 körül már vége a hőlégballonozásnak, tehát lehet reggelizni, és utána el lehet menni más kirándulásra is. Tehát rendkívül jó program, mert korán kell felkelni, és korán foglalkoztatja a turistákat, utána nekik is marad egy napjuk, meg költhetnek továbbra is. Vannak érdekes sziklaképződmények is, hogyha a hőlégballonnal megyünk, akkor alul láthatjuk. A Devrent völgynek például van egy olyan sziklaképződménye, amit úgy hívnak, hogy Teve, mert hogy egy tevére emlékezteti az átlagos érdeklődőt. Hát nyilván ehhez kell azért fantázia, de vannak óriási kőtornyok, kúpok is, meg vannak sapkás kőpukok is, mert hogy a legfelső kemény bazaltréteg jobban ellenáll az eróziónak, emiatt sapkát kap nagyon sok ilyen tufatorony. Az alatta lévő tufás réteg az már hamarabb kopik, úgyhogy nagyon furcsa lesz. De vannak nem csak barlang lakások, hanem barlang templomok, barlang istállók, barlang monostorok, egész föld alatti területek. Vannak kilátópontok is, ha valaki nem akar a hőlégballon túrára befizetni vagy benevezni, akkor meg lehet nézni olyan helyeket, ahonnan lehet látni a sziklaképződményeket, és kilátókat is építettek erre felé. Létezik egy völgy, úgy hívják, hogy Galamb völgy, és itt nagyon-nagyon sok galamb volt egykoriban, és erről nevezték el. De ez azért érdekes, mert hogy lehet még látni, hogy akik korábban itt laktak, azok a madarakat ide akarták csábítani, és madárducokat építettek, telepítettek mindenhová. Itt egyébként az volt a lényeg, hogy a madártrágyát összegyűjtötték, és ez szerintük jó volt a földeknek, és akkor jobban lehetett itt termeszteni a földeken mindenféle növényeket Kappadókiában. Van egy olyan völgy, amit Love Valley-nek hívnak, szerelem völgynek, imádják a turisták, hát hogy mitől szerelem völgy, rögtön kitaláljuk, hogyha látjuk az égnek meredő kőoszlopokat, hogy kinek mi jut erről az eszébe, hát nyilván akinek a szerelem völgy elnevezés jutott az eszébe, rögtön látta azt az oszlopokban, amit bele lehet látni, ha nagyon akarja valaki. Egyébként Kappadókia tényleg nagyon-nagyon ősi idők óta lakott, mert hogy a vallásüldözés elől ide menekültek keresztények is, és föld alatt laktak, barlanglakásokban laktak ők is. Nagy Szent Vazul például monostort alapított a 300-as években, és ő volt az, aki kitalálta azt, hogy a szerzetesek azok az imádkozás mellett dolgozzanak is, műveljék a földeket, vagy pedig az elesetteknek valami hasznos tevékenységet végezzenek, és akkor ez a fajta munkavégzés, hogy a szerzetesi termékek előállítása, meg a szerzetesek segítő szándéka elterjedt utána az egész világban. Vannak kis mini templomok is, ezeket is meg lehet nézni, és a kappadókiai túra az lehet akár 2-3 napos is, miközben a barlanglakásban lakunk, vagy valamelyik hasonló jellegű szállodában, akkor csinálhatunk ilyen kis egynapos kirándulásokat, vagy akár több napos kirándulásokat is. Tényleg vannak látványos dolgok errefelé. Létezik egy olyan templom, Apple templom, vagy Alma templomnak hívják, és ikonok borítják teljes egészében a falakat. Meg van olyan templom is, ahol lábnyomok találhatóak a földön, és emiatt szandálos templom, vagy cipős templom, így is hívogatják egyébként, vagy így is hívják. Ezek is Kappadókiához tartoznak, meg a gasztronómia is, mert hogy létezik egy olyan ökofarma Királyok völgyében, ahol rengeteg almát termesztenek, meg mindenféle állatokat is tartanak, és a fenntartható turizmus jegyében megnézhetjük, hogy a gazdálkodás itt miként történik, és kapunk például kelt tésztából készült sós sajttal töltött finom lepényt. Ez a lepény Kappadókia fontos eredele, és mellette a töltött szőlőlevélnek, a hússal töltött szőlőlevélnek a készítését is meg lehet tanulni, úgyhogy ilyen hagymásrizs tulajdonképpen, hát nem is biztos, hogy húst tesznek mindig bele, valamikor hagymásrizs, valamikor húst tesznek bele, de lényeg az, hogy nagyon finom, és ezeket el is lehet fogyasztani. Úgyhogy most már ökofarm is van Kappadókiában, de létezik akár olyan étterem, amire azt mondjuk, hogy valóban egy igazi, komoly gasztronómiai csúcs is, tehát luxusszállodáknak is vannak errefelé étterme is, tehát vannak ugye nagyon menő szállodák is bőven, valamiből választani. Van egy érdekes város Kappadókiában, és arról híres, hogy a hettiták, asszírok, perzsák, görögök, gyakorlatilag szinte mindenki megfordult errefelé, mert komoly kereskedelmi központ, és itt találjuk a Hüdavent Hatun türbét. Ezt egy szeldzsuk uralkodó lányának építették, nagyon látványos, és erre nagyon büszkék a helyiek, úgyhogy ilyen látnivalók is vannak errefelé. De összességében Kappadókia komolyan növelte az idegenforgalmát, egyre többen látogatnak el ide, de nyilvánvalóan még mindig a legtöbben azok jönnek, akik a nyári, őszi, téli időszakban a török Riviera szállodáiban pihengetnek, és eljönnek egy vagy két napos kirándulásra. De mondom, akár 3-4 napot is nagyszerűen el lehet itt tölteni. Törökország minden esetre mind a Rivierás részen, mind Antalya Alanya környékén, mind Isztambulban csúcsokat döntött, és most az a cél, hogy a világ harmadik leglátogatottabb országa legyen. Hát meglátjuk majd, hogy hogy alakul mindez. Hölgyeim és uraim, önök a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Ezúttal Törökországról meséltem önöknek. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!